6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hétpárti parlament alakul Romániában, miután a hétvégén lezajlott választásokon két kisebb, a Románok Egyesüléséért Szövetségből kivált politikusok által létrehozott új párt, az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártja is parlamenti képviseletet szerzett, derült ki hétfőn a külföldi választókörök zárása után közzétett, majdnem 100%-os feldolgozottságot tükröző részeredményekből. Az országos átlagnál magasabb arányban urnákhoz járuló magyarság országos szinten 6,5%-os támogatottsághoz juttatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelölt listáit. Így az RMDS-nek a szavazatok majdnem 7%-át megszerezve ismét lesz képviselete a bukaresti parlamentben. A legutóbbi népszámláláson az ismert nemzetiségű román állampolgárok 6%-a vallotta magát magyarnak. Az erdélyi magyar közösség a romániai parlamenti választásokon egy nagyon nehéz kampány végén magas részvétel mellett bebizonyította, hogy erős, szolidáris felelősséget vállal saját magáért és az ország további éveiért, évtizedeiért. Ezt Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke mondta Kolozsváron. A szövetségi elnök úgy fogalmazott, legfőbb szempontjuk, hogy a magyar közösség érdekeit minden eszközzel érvényesíteni tudják. A választásokat a kormányon lévő szociáldemokrata párt nyerte 22%-kal. A piaci kereskedők előrejelzése alapján a fenyőfa árak átlagosan 5-10%-kal alakulhatnak a tavalyi szint felett. A lucfenyőt 5000-5500 forint között, az ezüstfenyőt 6-8000, míg a Nordman fenyőt 8-10000 forint közötti méterenkénti áron kínálják az idei szezonban az utcai és piaci standokon megjelent alkalmi fenyő árusok, ismertette a múlt héten végzett felmérésének eredményét hétfőn az agroinform.hu. A vásárlók 72%-a tervez legalább 7000 forintot költeni erre a célra, ezen belül 44%-nyian terveznek 10.000 forintnál nagyobb kiadást, míg minden ötödik vevő költ majd 15.000 forintnál többet. A fenyő típusok között tovább nő a Nordman népszerűsége, melyet a megkérdezettek 62%-a részesít előnyben, szemben a 2022-es felmérésben mért 54%-kal. A lucfenyő 22, míg az ezüstfenyő 14%-os értékkel foglalja el a népszerűségi lista következő helyeit. A felmérés alapján a vevők 85%-a az utolsó két hétre hagyja a vásárlást. A válaszadók negyede jelezte, hogy fenyő helyett műfenyőt díszít karácsonykor. Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát, az így megtermelt mennyiség a hazai kereslet mintegy háromnegyedét le is fedi, ismertette az agroinform.hu. Egyre több farkas van a bükkben, egy frissen kihelyezett vadkamera kapta lencse végre a nemrégiben arra járó állatokat. A bükk erdeiben is egyre többen észlelik, a Nemzeti Park munkatársai is őket. A szakemberek szerint a farkas jelenléte hozzájárul az erdők állapotának javulásához. Folyamatosan mozgatja, kondicionálja a vadállományt, így csökkenti annak koncentrált taposása, rágása révén keletkezett természeti károkat, javítja a természetes erdőtársulások és a gyepek állapotát, mondta a Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferense.
A Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén sejtésünk, illetve hát az alapadatok alapján úgy gondoljuk, hogy legalább 6 farkas teritorium található. Ugye ez alapvetően egy-egy farkas családnak a mondjuk úgy, hogy napi szinten használt területe. Ezek az állatok rendszeresen bejárják ezeket a 100 négyzetkilométernél nagyobb otthon területeket. Mondhatni azt, hogy a kimondottan a bükk területére vonatkozóan a legfrissebb adat az 26-ai dátumozású, tehát november 26-ai dátumozású. Néhány állatnak a csapáját sikerült észlelni olyan helyen, ahol általában az állatok rendszeresen előfordulnak. Ezeken a helyeken kameracsapdákat is használunk, ami mozgásra kapcsol be, és ez észleli az állatokat, rögzített is felvételt ezekről a példányokról. Egyrészt ugye dinamikus mozgásban vannak ezek az állatok, másrészt van olyan teritorium, ami egyrészt túlnyúlik mind a működési területen, mind az országhatáron, és így igazából így megmondani, hogy hány darab, ez nagyon nehéz. Amit tudok mondani, hogy legalább 6 farkas teritorium található a működési területünkön, tehát az a Börzsönynek a keleti lábától egészen a Sajón, illetve Tiszáig terjedő területeken. Az állatok napi rendszerességgel járják ezeket a teritoriumokat, és nyilván itt élnek. A Bükk területén a legutolsó éza is, hogy mondtam, 26-ai, itt 4 állatot sikerült legalább megfigyelni.
Közéleti személyiségek megalakították a nemzeti ellenállás mozgalmat, mert úgy látják, a globalista elit megtámadta Magyarország szuverenitását, be fog avatkozni az ország belügyeibe és a választásokba. A mozgalom bemutatkozó videóját a Facebookon tették közzé vasárnap. A videóban többek mellett Apáti Bence balettművész, publicista Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, és György Horváth Zsuzsa műsorvezető szólal meg. A mozgalom honlapján az olvasható, a tét túl nagy ahhoz, hogy másokra várjunk, ezért alapították meg a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat, jelentették ki. Nemet mondunk a globalisták beavatkozására, nemet mondunk a ránk kényszerített háborúra, migrációra és genderőrületre, nemet mondunk a globalistákat kiszolgáló politikai bábokra, közölték jelezve, hogy a nem.hu weboldalon lehet hozzájuk csatlakozni. Világbajnoki aranyérmet szerzett Zámbó Zoltán miskolci sakkmester. Október 25-e és november 4-e között rendezték meg a 2024-es látássérült sakkvilágbajnokságot Montenegróban. A rangos tornán 13 ország 36 sakkozója küzdött meg a világ legjobbjának járó címért. A DVTK versenyzője Zámbó Zoltán sakkmester esélyesként érkezett a viadalra. A nehéz első fordulókban kiválóan játszott, majd a verseny közepén kisebb hullámvölgybe került, ám ezen is sikerült túllendülnie. Az utolsó fordulóban aratott győzelmével holt versenyben ugyan, de jobb mezőnyértékkel a látássérült sakkozás 3. világbajnoka lett. Zámbó Zoltánt hallják.
Délelőtt mindig próbáltunk ugye reggeli után egy kicsit készülni az ellenfelekre, ha volt egy kis kirándulás, vagy séta, vagy nem tudom, valamivel néha próbáltuk azért egy kicsit úgy oldani a dolgot, a szabadidőt is hasznosan eltölteni, és akkor ugye ebéd után mindig egy kis pihenő, és akkor úgy ugye ültünk a sakktáblához, aztán rögtön a játszma után már szinte vacsi volt, akkor megnéztük, hogy ki lesz a másnapi ellenfél, és hát úgy annyira sok szabadidő ilyenkor nem nagyon jut, de azért egy-két nap a szervezők terveztek ilyen kirándulásokat, és az teljesen jól sikerült nekünk is. Nagyon-nagyon jól éreztem magamat, tehát alapvetően úgy érzem, hogy ez egy ilyen barátokkal mentünk oda, tényleg egy nagyon jó hangulatú verseny volt, maga a szervezés is minden, tehát hogy nyilván megvan a versenynek a maga nehézségi faktora, nem sok szabadidő, sok készülés, de úgy érzem, hogy minden nagyon jó hangulatban telt. Hát, sikerült megnyerni. Ez ugye egy nagyon nagy eredmény, mert én tényleg úgy utaztam oda, hogy egy éremmel már elégedett lettem volna, bármilyen színű is legyen az. Hát gyakorlatilag igen, az utolsó játszma az elég kritikus volt, mert ugye egy hosszú, tényleg több mint 5 órás partiban nyúztuk egymást, és akkor már tényleg a végén, amikor láttam, hogy semmilyen trükk, fenyegetés nem működik, akkor egyszer csak az ellenfél elhibázott egyet, és akkor úgy sikerült.
A december 15-én életbe lépő új vasúti menetrendben jóval kevesebb változással kell számolni, mint korábban, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt közölte, néhány napon belül befejeződik a következő évi menetrendi adatok betöltése a MÁV applikációba, a jegy.mav.hu oldalra és az Emma menetrendi keresőbe. Kiemelte, a vasúttársaság célja az volt, hogy a következő évtől ne kelljen új menetrendet megtanulni. Ennek érdekében csak néhány technikai módosítást tettek, 1-2 perccel változik a járatok indulási ideje. Felhívta a figyelmet arra is a MÁV vezér, hogy a nemzetközi vonatokra a jegyváltás már most is biztosított a december 15-e utáni időszakra is, és szintén lehetséges lesz a jegyváltás a belföldi vonatokra, amint azok megjelennek a menetrendben.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Karácsonykor egyedül legyél készült bármire. Zuhanyozz le, elő ne vedd. Csak ne dőj be az emlékeidnek, legyél hideg. A karácsony egy nagy veszély, hát épp ezért, hát pont ezért. Ne fésülködj, nem kell a rúzs, csak hirtelen magadra húz egy rossz ruhát, egy bármilyen ruhát. Nagyon erős, le kell győznöd, nagyon vigyázz, szeretlek az emberek közül, karácsonykor egyedül.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit december 3-án kedden, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen mai műsorunk kínálata 7 óráig. Először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy nem tudták 1990-ben, hogy mire vállalkoznak, amikor keresztény könyvkiadót alapítottak. Damásdi Dénesné Judit, a Kiskunfélegyházi gyülekezet tulajdonában lévő Paraklétosz kiadó vezetője azt mondja, csak jött egy lehetőség, amivel éltek, és kiadták az első könyvet. Aztán jött a többi. Az elmúlt 34 év alatt sokat változtak a könyvek, az olvasási szokások, a nyomdatechnika és a könyvek értékesítése is. Például ma már a legtöbb könyvet online adják el, 1990-ben pedig elképzelhetetlen volt, hogy ilyen változást hoz majd az életükbe az internet. Damásdi Dénesné Judittal beszélgetünk majd, fél hét után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Tartsanak velünk!
Do you feel it in your heartbeat, even when you're running? You try to drown him out with your life, but you still hear him calling. With a voice you never heard, but it sounds like home, home. You try to shut it out, but you feel it in your bones, and it won't leave you alone. His love is inescapable, his presence is unshakable. Right now you don't believe it's true, a better day is coming. And you don't need another place to hide, he'll find you in your darkest night. His love is holding. Said your prayers, now they're bouncing off the ceiling. They took your world away when you trusted him for healing. He's no stranger to your heartbreak, he knows how it feels to lose. Oh, from the garden to the cross, he's been chasing after you. He's chasing after you. His love is inescapable, his presence is unshakable. Right now you don't believe it's true, a better day is coming. And you don't need another place to hide, he'll find you in your darkest night. His love is holding. Dark enough, your pit isn't deep enough, your lie isn't loud enough to keep him away from you. The Father made the way for you, the Son killed the grave for you. Let his spirit. It figured out. All you need to do is turn around, and the Father will come running.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Dandéné Pál Tünde vagyok, a Miskolc Avasdéli Református Egyházközség beosztott lelkipásztora. Ma Isten igéjét olvasom és magyarázom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 7. fejezetből, a 17-től a 24. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Körülmetélten hivatott el valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hivatott el valaki? Ne metélkedjék körül. Sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem ér semmit. Egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Rabszolgaként hivattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhivatott. Ámen. Kamasz fiaim vannak, ezért talán kicsit jobban belelátok, hogy mi foglalkoztatja ezt a korosztályt. Különösen a pályaválasztás előtt állókat. Mit kezdjek magammal? Milyen hivatást válasszak? Mi az én utam? De bizonyára gyakran középkorúként is megállunk egy pillanatra. A helyemen vagyok? Az, amit eddig csináltam, vajon boldoggá tesz ezután is? És folytathatjuk az idősebbekkel is, akik visszagondolnak már a megtett útra, az elért teljesítményekre. Vajon hasznosan, tartalmasan éltem az életem? Azt gondolom, korosztálytól független a kérdés. Hogyan éljek? Az ige így válaszolj. Élj úgy, ahogyan az Úr adta, amire elhívott az Isten. Sajnos sokszor a teljesítményeink által ítéljük meg a másikat, és talán önmagunkat is. Sikeres és eredményes lehetek, ha jól teljesítek. Amikor gyermekek, akkor érzik szüleik szeretetét, ha jó jegyet hoznak. Akkor vagyok valaki, ha letettem valamit az asztalra. Az Istennél nem így működik, mert ő arra hívott el, hogy amit tőle kaptál, ahova helyezett, ott, abban a helyzetben töltsd be az Istentől kapott küldetésed. Az Ószövetségben az Isten által elhívott embereknek a feladata semmi más nem volt, mint hallgatni az Isten szavára, és betölteni a rájuk bízott feladatokat. Mire hívott el az Isten? Egyedül az Isten parancsainak a megtartása fontos, a szeretet parancsa, és ez alapján tenni mindent. Szeretettel élni, szeretettel meghallgatni vagy odafigyelni. Egyszerűnek tűnik. Az életben nem mindig az. Az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is volt. Olvashatjuk ezt. És érdemes egy pillanatra megállni és elgondolkodni, hogy milyenek is a mi indulataink, sokszor a másik felé. Nem kell messzire menni. Elég a családra gondolni. Isten elhívott, mert értékesnek tart. Így teremtett. Hiszed-e? Megáldott képességekkel, talentumokkal. Használod-e? Az Isten vezet, megmutatja az utadat. Figyeled-e? A szavaival bíztat, tanít. Meghallod-e? Kérjük az Istent, hogy mutassa meg, mi az a szolgálat, feladat, hogy milyen élet az, amire téged elhívott. Kérjük, hogy adja meg a szükséges erőt, hogy bátran és szeretettel válaszolhassunk a hívására, hogy életünk bőséges termést hozhasson. Keressük, hogy boldog és másokat boldoggá tevő életet éljünk, az Isten dicsőségére és embertársaink javára. Ámen. Csendesedjünk el, és így imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy ma is velünk vagy. Arra kérünk, hogy mutasd meg nekünk, mi az a szolgálat vagy a feladat, amire elhívsz bennünket. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk. Sokszor viharos az életünk, sokszor hullámzik minden körülöttünk, de soha ne felejtsük el, hogy te elhívtál bennünket. Engedd, hogy mindig hűséges gyermekeid lehessünk, hogy bátran és szeretettel válaszolhassunk a hívásodra. Urunk Jézus, segíts, hogy téged követhessünk. Ámen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 70 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint az elmúlt héten az ország területén csaknem 250 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten, november 18-ától 24-ig a feltartóztatottak száma több mint 150 volt. Embercsempészés miatt 5 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Közéleti személyiségek megalakították a Nemzeti Ellenállás mozgalmat, mert úgy látják, a globalista elit megtámadta Magyarország szuverenitását, be fog avatkozni az ország belügyeibe és a választásokba. A mozgalom bemutatkozó videóját a Facebookon tették közzé vasárnap. A videóban többek mellett Apáti Bence balettművész, publicista Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, és György Horváth Zsuzsa műsorvezető szólal meg. A mozgalom honlapján az olvasható, a tét túl nagy ahhoz, hogy másokra várjunk, ezért alapították meg a Nemzeti Ellenállás mozgalmat, jelentették ki. Nemet mondunk a globalisták beavatkozására, nemet mondunk a ránk kényszerített háborúra, migrációra és genderőrületre, nemet mondunk a globalistákat kiszolgáló politikai bábokra, közölték jelezve, hogy a nem.hu weboldalon lehet hozzájuk csatlakozni. Már megvásárolhatók december 1-től a jövő évre érvényes éves országos és vármegyei autópálya matricák, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az elővásárlásban megváltott autópálya matricák 2025. január 1-én 0 órától érvényesek, akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2026. január 31-én éjfélig. Ezek a matricák 2024. december 31-éig még nem használhatók. Az idei éves országos és vármegyei matricák 2025. január 31-éig érvényesek a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Kedden sokfelé kell számítani ködre, illetve réteg felhőzetre. Helyenként előfordul szitálás, ónos szitálás. Kedden késő délután, este nyugaton gyenge eső, főleg a hegyekben néhol havas eső is lehet. Kedden délután 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Csikkek gyűltek, kívül belül összegyűrtek. Amióta veled vagyok, hébe-hóba fennmaradok. Ha a macska felfárjad, vigyázom az álmaidat. Ezer kanna teát főztem. Meg is ittuk aztán ketten, mikor tőled beteg lettem. Egymás terhét cipelgetjük, megértjük és eleresztjük. Megélhető minden napok, sokat adok, sokat kapok.
Rádió. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Nem tudták 1990-ben, hogy mire vállalkoznak, amikor keresztény könyvkiadót alapítottak. Damásdi Dénesné Judit, a Kiskunfélegyházi gyülekezet tulajdonában lévő Paraklétosz kiadó vezetője azt mondja, csak jött egy lehetőség, amivel éltek, és kiadták az első könyvet. Aztán jött a többi. Az elmúlt 34 év alatt sokat változtak a könyvek, az olvasási szokások, a nyomdatechnika és a könyvek értékesítése is. Például ma már a legtöbb könyvet online adják el, 1990-ben pedig elképzelhetetlen volt, hogy ilyen változást hoz majd az életükbe az internet. Damásdi Dénesné Judittal Hegedűs Márk beszélgetett.
Ez 90-t jelent, lehet, hogy a szándék az megvolt, de előtte nem nagyon volt rá lehetőség. Tehát ugye a rendszerváltozás előtt megvolt az a minden egyháznak a egy hivatalos könyvkiadója, ami működhetett, de egyébként nem nagyon volt lehetőség arra, hogy egyházi, vagy vallásos, vagy keresztény, vagy evangéliumi üzenetű könyveket adjon ki bárki, bár jutottak be az országba szép számmal, elsősorban Németországból ott kint kiadott magyar nyelvű könyvek így a vasfüggöny alatt, tehát voltak ilyen könyvek, de nem magyarországi kiadásúak. És amikor 90-ben ugye a rendszerváltozás után hirtelen megnyíltak a lehetőségek, és sok mindent lehetett csinálni, akkor hirtelen az igény is megvolt rá, akkor hirtelen több kiadó is kezdett mozgolódni, alakulni különböző formációkba, és mi is így kezdtünk, a Paraklétosz is akkor indult, és kezdtük el kihasználni azt a lehetőséget, ami akkor adódott, hogy lehet könyvet kiadni.
Ha visszagondolsz arra, hogy mit gondoltatok 90-ben arról, hogy milyen lesz egy keresztény evangéliumi könyvkiadó, és milyen lett, akkor az nagyon más, mint amit akkor gondoltatok? Tehát mondok egy példát. A 90-es években volt egy hatalmas reménység arra nézve, hogy na most már nem tilos templomba járni, vagy nem nézik ki azért az embert a munkahelyén, meg nem figyelik meg, biztos tele lesznek a templomok. És akkor így a lelkész visszaemlékezések azt mondják, hogy volt is némi növekedés, de aztán ez úgy elült, és ma már látjuk, hogy mennyivel kevesebben járnak templomba, mint 10-20 évvel ezelőtt. A kiadásnál gondoltatok ilyenre, hogy na most ez olyan tömegigény lesz, hogy hatalmas? Gondoltatok-e ilyenre, és mi lett belőle?
Nem gondoltunk ilyenre, de nem azért, hogy nem lett volna bennünk reménység, vagy ilyesmi, hanem annyira hirtelen jött akkor a lehetőség, és egyáltalán mi például egyáltalán nem gondoltuk azt, hogy ebből majd egy nagy könyvkiadó lesz. Tehát ez nem úgy volt, hogy akkor 90. januárjában leültünk, és akkor papír, ceruza, számológép, és akkor van ennyi pénzünk, és akkor indítsunk el egy vállalkozást, vagy alapítványt, vagy mindegy, hogy minek nevezzük, és akkor itt az üzleti terv, és ezt meg ezt fogjuk kiadni, és majd ide szeretnénk eljutni. Egyáltalán nem. Egyszerűen adódott egy kérés, egy lehetőség, hogy ki kellene adni egy könyvet, és kiadtuk. És aztán utána egy másik, aztán jött a következő, és így egyszer csak azt vettük észre, hogy jé, hát egyre több mindenre van szükség, egyre több könyvet adtunk ki, és így elkezdett növekedni ez a kis pici valami. Biztosan vannak olyan kiadók, egyházi kiadók, akik máshogy indultak, vagy sokkal komolyabb tervekkel, vagy elképzelésekkel. Mi nekünk erre nem volt időnk egyszerűen, egyrészt azért is, mert rengeteg más szolgálatban is benne voltunk, aminek akkor megint volt mindenre lehetőség. Ez akkor csak egy volt a Kiskunfélegyházi gyülekezetben, egy a sok minden között a könyvkiadás, ami aztán igazából megmaradt és kiteljesedett. De egyébként a kérdésnek az a része, az teljesen jogos, hogy ennek is volt egy bizonyos fokú felfutása, és most érzünk egy kisebb lecsengést. Ez nem feltétlen a könyvek minőségébe vagy darabszámába van ez a dolog, hanem, vagy látszik, hanem inkább abba, hogy azért voltak olyan kisebb kiadók a könyvpiacon, akik akkor megjelentek, és aztán az első lendület után valahogy elvesztették a lendületet, van, ami már megszűnt, van, ami még működik, de már nem jelennek meg új könyveik, sokszor ezek nagyon emberhez kötött dolgok. Tehát, hogyha már nincs az, aki elkezdte, aki vigye, aki lelkesedik érte, akkor nem biztos, hogy lesz, aki a helyébe lépjen, vagy a következő generáció tovább csinálja, vagy úgy csinálja. Tehát azért van egy ilyen típusú, kicsit átalakulása, úgy mondom, a keresztény könyv kiadás piacának.
Vajon a Paraklétosznál mennyire Damás Didénesnél Juditon múlik az, hogy a Paraklétosz működik? Tehát tudom, hogy vannak munkatársaid, csupa szívemberek, volt lehetőségem megismerni őket, de hogy te hogy látod egyébként, hogy ha majd te egyszer azt mondod, hogy most már inkább unokáznál, meg majd dédunokáznál, meg családoznál, akkor lesz, aki tovább viszi a Paraklétoszt?
Hát ez egy nagyon fogos kérdés volt, amire nagyon szeretnék jó választ adni, és nagyon szeretném azt válaszolni, hogy igen, persze nélkülem is menni fog tovább, de egyelőre még nem tudom ezt válaszolni, úgyhogy egyelőre ez még úgy tűnik, hogy nagyon rajtam múlik, és ha Isten éltet, akkor még szeretném egy darabig végezni ezt a szolgálatot, de nem tudom, hogy aztán utána majd mi fog következni. Egyelőre ez az imádságnak a tárgya.
Még azt tisztázzuk, hogy ez mennyire volt a gyülekezet vállalása, mert ugye a Kiskunfélegyházi református gyülekezetnek a tulajdonában van, vagy tulajdonosa a Paraklétosznak. Ez a kezdetektől így volt, vagy ez a ti családotokon múlt, vagy ti kerestétek a formát, hogy ez jogilag hova csatornázható be, vagy a gyülekezeten belül merült föl, és lettél te a vezér alakja ennek? Ez hogyan alakult?
Ahogy mondtam, ott a rendszerváltás után sok mindent lehetett hirtelen csinálni. Annyira hirtelen jött, hogy nem is voltak meg rendesen a jogi keretek. És először egyébként a hasonló nevű alapítvány, tehát a Paraklétosz alapítvány keretén belül adtunk ki néhány könyvet, de aztán utána, ahogy kezdtek jönni a törvények, és kezdték szabályozni, hogy mit csinálhat egy alapítvány, mit csinálhat az egyház, stb., akkor egy nagyon rövid időn belül, tehát egy pár éven belül, akkor úgy tűnt logikusnak, hogy jobb lesz, hogyha a gyülekezet keretén belül csináljuk ezt a könyvkiadást. Tehát mi kerestük, vagy mi választottuk azt, hogy akkor legyen a gyülekezeten belül. És ez azóta is így működik, hogy a gyülekezeten belül.
Vizsgáljuk meg azt következő témának, hogy önmagában a könyv azt szerinted hogyan változott. Tehát mit jelentett egy könyv a 90-es évek elején? Mit jelentett 10-15 év múlva? Mit jelent ma egy könyv?
A könyv nagyon sokat változott, én azt gondolom. 30 évvel ezelőtt, az még ugye a nagy informatikai, meg digitális, meg internet robbanás előtti kor, mondhatjuk azt, akkor még igencsak úgy tekintettünk a könyvre, úgy nőttünk fel, azt tudtuk, azt láttuk, azt tanultuk, az volt az élet tapasztalatunk, hogy a könyv hordozza az információkat, tehát akkor még szótáraztunk, lexikonoztunk, volt mindenféle alternatív könyvünk a telefonkönyvtől kezdve a sárga oldalakon át, a nem tudom még, tehát könyvből, papírról lehetett leginkább az információkat megszerezni a mindennapi élethez, illetve mindenféle egyébhez. Tehát egy papírból nyomtatott technikával készült tárgy volt, amire eléggé úgy tekintettünk, ami értékeket hordoz, időtálló dolog, hiszen több száz éve létezik a könyv. Maga a nyomdagép, az sok mindent változott azóta, de maga a tárgy, mint könyv, az azért olyan nagyot nem. Az internettel és a digitális tartalmakkal nagyon sok minden megváltozott, főleg ez az információ része teljesen átkerült az online térbe, az információszerzésnek a helye igazából, tehát ugye már se telefonkönyvünk nincs, szótárat sem feltétlen használunk, lexikonokat sem, nem mondom, hogy soha is senki, de mindenféleképpen ebbe az irányba megy a dolog, és mindenféle alternatív könyvformák létrejöttek, a e-könyvektől kezdve, aminek szintén van ugye többféle verziója, a hangos könyvekig, tehát nagyon-nagyon megváltozott. Amiben talán én úgy látom, hogy a leginkább még marad a könyv, az a gyerekkönyvek, abba viszont egyre többféle és mindenféle, az olvasáson kívül mindenféle egyéb érzékszervet bevonó dolgot kitalálnak már, tehát nagyon-nagyon különleges könyveket lehet kapni a gyerekeknek, tehát tényleg, ami tapinthatós, vagy hangja van, vagy sötétbe világít, meg mozgatható részei, és nem tudom én mi, tehát ott nagyon nagy a kínálat, és minden kiadó próbál minél extrább gyerekkönyveket kiadni. A másik pedig a szépirodalom, de ott viszont nagyon megváltozott, mert egy sokkal, sokkal szűkebb réteg az, aki olvas ma, mint régen. Tehát én úgy látom, hogy a könyv, ugye itt kongatják a vészharangot, meg már kongatták már 10 éve is, hogy el fog tűnni, és nem is lesz könyv, meg ilyesmi. Én azért ezt nem gondolom. Szerintem még nagyon-nagyon sokáig párhuzamosan fog létezni a papírra nyomtatott könyv és a egyéb digitális dolgok, de egy szűk rétegnek, tehát egy nem mondom azt, hogy luxus cikk, bár hogyha mostani árakat nézem, akkor majdnem az, mert nagyon drága is. Most már a könyv, aminek ugye az is az oka, hogy kisebb példányszámokban jelennek meg a könyvek, meg hát ugye mindenféle alapanyag, energia, minden ára nagyon fölment, tehát hogy egy kicsit ilyen luxuscikk kategória lesz. Nagyon szép könyvek vannak egyébként, tehát a szép irodalomban is inkább a nagyobb terjedelmű, nagy divatja van az ilyen több kötetes sorozatoknak, stb., de egy nagyon szűk réteg az, aki ezeket olvassa. Ami még, ha keresztény piacot nézem, ami még a keresztény piacon elég nagy területet foglal el, ezek a mindenféle ilyen gyakorlati pszichológia, lelki önsegítő, önfejlesztő könyvek, a mindenféle gyakorlati élet problémákra választ kereső könyvek, tehát a gyerekneveléstől kezdve a magányosságon, a gyászon át a különböző szenvedélybetegségek, stb. Tehát, hogy ilyen gyakorlati útmutatást keresnek ezekbe az emberek, tehát ezt még el lehet adni, amiből úgy gondolják az emberek, hogy talán segíteni fog nekem, és ezekből is leginkább az új könyveket, tehát annyira benne van valahogy így a könyvpiacba is valahogy ez, hogy mindig újat akarnak, vagy az újdonságot keresik. Tehát a régi könyveket, egyszerű regényeket, vagy ilyeneket, ezeket már nagyon, nagyon nehéz eladni.
A nyomda mennyiben változott? Ott is van egy olyan technikai robbanás, ami megváltoztatta akár a keresztény könyvek kinyomtatását? Más technológia van, más lehetőség van árakban, ott arra már utaltál a példányszám miatt. Szóval a nyomda hogyan változott ebben a 31 néhány évben?
Érdekes, hogy folyamatosan van változás, és az is például, hogy az árakat mi befolyásolja, az is egy nagyon érdekes dolog, tehát például nem olyan régen éppen a COVID alatt a papíriparban is nagyon komoly problémák voltak, ugye megszakadtak a beszállítói láncok, és akkor hirtelen többszörösére ment a papírnak, mint az alapanyagnak az ára, illetve hiány volt belőle, tehát volt olyan nyomda, aki csak több hónapra előre vállalta a munkát, mert egyszerűen nem volt papír. Tehát, hogy ez érdekes, hogy függ össze. De egyébként igen, a nyomdaiparban is nagyon nagy változás van. Én még emlékszem arra, amikor volt egy ilyen tájékoztató a könyvkiadóknak, és arról beszéltek, vagy arról volt egy előadás, hogy most már majd olyan lesz a nyomdagép, hogy közvetlenül a számítógépből, amit mi elkészítünk fájt, csak azt a fájt kell PDF-be elküldeni, és abból fogják nyomtatni a könyveket. És mindenki nagyon szkeptikus volt, és mindenki nagyon rázta a fejét, hogy hát ez teljesen hihetetlen. Mert előtte gyakorlatilag amiről nyomtattak, azt is fizikai formába öntöttük, tehát vagy pauszpapírra ki volt nyomtatva egy könyv, vagy ez egy másik technológia volt, tehát egy fóliára került rá a nyomtatandó anyag, azt én még mindig kézbe tudtam venni, és meg tudtam nézni, és tudtam ellenőrizni, és tudtam, hogy amit ott a kezembe tartok, valóban az lesz majd a papíron utána. Ez a lépés kimaradt, tehát most már elküldjük a PDF-et, és ami azon van, az lesz a papíron, de amikor ez is történt, akkor ilyen teljesen hihetetlennek tűnt. Ma meg már nem is léteznek ezek a levilágító gépek, amivel régen ezeket a fóliákat készítették például. De a legnagyobb változás talán ez a digitális nyomtatás, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a számítógépes állományból akár egy példányt is ki tudnak nyomtatni. Tehát nincs egy köztes, míg a hagyományos nyomdagépbe egy lemez készül, és arról a lemezről kerül a nyomat rá a papírra, ezért a hagyományos nyomdagépnél nagyon sokat számít, a példányszám minél minél nagyobb a példányszám, annál olcsóbb lesz egy könyvnek az ára. A digitális nyomtatásnál pedig nincs már ez a lemez, hanem közvetlenül a számítógépből, mint az gyakorlatilag ugyanaz, mint ahogy otthon kinyomtatunk valamit, csak sokkal profibb, több méteres, hatalmas nagy gépek, ezek a nagy digitális nyomdagépek, és nincs akkora különbség a példányszám szerinti árban. És ebből következik az, hogy kisebb példányszámokat is lehet készíteni. Igaz, hogy úgy aránylag drágábbak, de nem annyira jelentősen. Például nekünk is van olyan hitoktatói anyagunk, a kateték a könyvek sorozat, amit úgy készítünk, hogy amikor egy kötetet elkészítünk, akkor mondjuk 200-300 darabot nyomtatunk belőle, és amikor az elfogy, akkor újra kérünk belőle 100-at. És mindig, amikor elfogy, megint 100-at. Tehát nem áll ott 1000 vagy 2000 darab a raktárban, nem is lenne arra pénzünk, hogy mind a 14 kötetből ott álljon több száz darab, hanem mindig csak amennyi fogy, annyit nyomtatunk belőle újra. És ennek a digitális nyomdának például egy másik lehetősége, amivel most egyre többen élnek, az, hogy lehet benne változó tartalom is. Például most itt karácsony előtt több helyen láttam a reklámját, hogy ajándékoz névre szóló könyvet a gyerekednek, és akkor megrendelheted online a mesekönyvet, ott meg lehet nézni, van többféle mesekönyv, és akkor a főszereplő kislánynak vagy kisfiúnak az lesz a neve, te megadsz, tehát a saját gyereked nevével tudsz könyvet gyártatni, úgymond, és akkor lehet benne Anna, vagy Éva, vagy Nelly, vagy Tomi, vagy bárki a főszereplő, és úgy gyártják le ugyanazt a mesekönyvet gyakorlatilag, csak a nevet kicserélik benne. De már láttam extrábat is, ahol azt is meg lehet adni, hogy legyen-e szemüvege, vagy ne legyen szemüvege, milyen színű haja legyen, szeplős, vagy nem szeplős, tehát, hogy már a főszereplőnek a karakterét is megadhatja az ember a megrendelésnél. Keresztényekönyvben még nem láttam ilyet, de teljesen átlagos világi könyvoldalon már ilyen extrákat is ajánlanak, ezzel a digitális technikával ez könnyen megoldható. És a másik pedig az, hogy mindenféle extraságokat tudnak ugye a könyvekbe, amit már az előbb említettem, itt főleg a gyerekkönyvekre gondolok, tehát, hogy matrica van benne, extra felületek vannak benne, különböző felületkezelések, textillel, műanyaggal kombinálják, hanggal, olyan is van, ami illatos, szakácskönyv, és végig simítod a kezeddel a színes képet, és akkor ott, ha éppen egy fokhagymás, nem tudom én milyen hús van, akkor fokhagyma illatú lesz a kezed utána. Tehát nagyon, nagyon extrák vannak már így a digitális technikában. Ilyen irányba mennek el ezek a dolgok. Például a vizes kifestő, az egy nagyon, nagyon jó dolog, és nyomda technikailag egyébként nem egy bonyolult dolog, mert csak annyit jelent, hogy ki van nyomtatva a színes kép, és utána egy réteg, egy fehér réteggel le van fedve, és ez a fehér réteg a víz hatására áttetsző lesz. Tehát, hogyha bevizezi a gyerek, akkor jönnek elő a színek. És majd utána megszárad, és újra fehér lesz. Tehát ez például nem egy annyira bonyolult technológiai dolog, és nagyon népszerű, és nagyon szeretik a gyerekek, és főleg azért, mert nagyon sokszor újra lehet színezni, és már a legkisebbek is neki is úgymond sikerélményt ad, mert csak egy vízes ecsettel kell átfesteni a képeket, és nagyon szép színes lesz. Hát, hogy ez már ebbe a kicsit extra kategóriába tartozik.
Nem tudták 1990-ben, hogy mire vállalkoznak, amikor keresztény könyvkiadót alapítottak. Damásdi Dénesné Judit, a Kiskunfélegyházi gyülekezet tulajdonában lévő Paraklétosz kiadó vezetője azt mondja, csak jött egy lehetőség, amivel éltek, és kiadták az első könyvet. Aztán jött a többi. Az elmúlt 34 év alatt sokat változtak a könyvek, az olvasási szokások, a nyomdatechnika és a könyvek értékesítése is. Damásdi Dénesné Judittal Hegedűs Márk beszélgetett.
Mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni. Mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Belenéztem a tévébe, valaminek pont a végébe. Bár ne tettem volna, bár ne tettem volna. Hiába
hiába néztem a mélyére, élménynek ennyi, de még kéne. Már letettem róla, már letettem róla. Belebújtam a bőrébe, de ott vékonyan írt a tőréle. Hány szerepben szóltam, hány szerelmem szótlan. Mert kiálltam sírni az erkére, miért kiállt a sútlan a kék égre. Hány szivárványt szóltam, hány szivárvány szótlan. Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Úgy jó, ha bevallom, nem bánom. Néha a tévé a legjobb barátom. Cipőt le balra, na jól van, együtt fetrengünk a portban. Sorozatfüggő, nem bánom, kinevettem pár rémálmom, ugyanazt néztem, bocsánat, ugyanazt nézem. És ha végre kikapcsolom, mert már mindenki alszik, magam fogom majd elemelni a szereptől, és elbúcsúzni minden szereptől. Elteszem majd holnap, elteszem majd holnap, elteszem majd holnap. Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ez így jó nekem, ott a helyem, ez így jó nekem, ott a helyem, ez így jó nekem. Ez így jó nekem, majd ott a helyem, ez így jó nekem, majd ott a helyem, ez így jó nekem, majd
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.